Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk ezt a csendes délutánt. Köszönjük, hogy szólni készültél hozzánk. Engedd, hogy most őszintén tudjunk odaállni te eléd, és elfogadjuk azt, amit üzenetedben ránk mérsz. Így kérjük a te igédet, és a te szent lelkedet, hogy legyen közöttünk. Amen. Erre a ma délutánra egy nehezebb igerészt hoztam, akik a bibliaolvasó vezérfonalat használják és olvassák, azok a héten találkoztak vele. Nem voltam olyan bátor, hogy a napi igét hozzam, mert az még nehezebb. A 12. fejezetéből a Sámuel második könyvének az első 7 verset olvasom, szerintem sokak számára ismerős lesz. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban 2 ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzá érkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt tette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Kedves gyülekezet, kedves igehallgatók, az ember nagyon meg tudja szokni önmagát. A saját gondolatait, a saját elképzeléseit meg tudja szokni mindazt, amivel együtt él, és sokszor már nem nyílik fel arra a szeme, hogy egy-egy kritikus helyzetben észlelje azt, hogy valami nincs a helyén. Ha egymás felé való viszonyulásunkban tekintünk erre, akkor először azt kellene megállapítani, hogy talán az egyik oldalon nagyon bátortalanok vagyunk. Annyira tapintatosak akarunk lenni, és annyira jól gyakoroljuk a toleranciát, hogy mindent elnézünk. Mindent azt is, amit nem kellene. A másik véglet, az pedig az ítélkezés. Az az ítélkezés, ahol magamat mindig igazolom, és ahol a másikról mindig megállapítok valami hiányt, valamit, amit nem jól csinál. Mindkettőnek megvan a távolabbi eredménye is. Az egyik az arról szól, hogy hagyjuk, hogy a másik elvesszen. Annyira toleránsak vagyunk, és annyira nem akarunk beleszólni egy másik életbe, hogy egyszerűen hagyjuk, hogy az tönkre menjen, és hát azt hiszem, hogy ez legalább akkora bűn, mint hogyha a másik véglet fele megyünk el, amikor elkezdünk ítélkezni, amikor magunkat jobbnak tartjuk a másik embernél, és ez természetesen ott van a hívő embernek az életében. Én most nem a világról beszélek. Ez a történet, ez Dávidról szól, arról a királyról, aki Isten nevében már harcolt, akinek a szívében ott volt egy dédelgetett gondolat, hogy Istennek templomot épít, arról a Dávidról, aki már megimádkozta a maga zsoltárainak egy jó részét, arról a Dávidról, aki igazából az Isten embere volt. Valahol a gyülekezetünkben is lehet észlelni ennek a nehézségét, hogy az egyik pillanatban embereket hagyunk elveszni, a másik pillanatban pedig megítéljük egymást. Isten bölcs szeretetében benne van a szembesítés, és amikor Isten ebben az igében kinyújtja az ujját felénk, és nem csak egy közösség felé, hanem rád mutat, meg rám mutat, és azt mondja, hogy te vagy az az ember, akkor nyilván, hogy ez úgy nem esik jól egyikünknek sem. A Dávid története nagyon szépen elmondja, hogy Isten akkor sem fogja megengedni, hogy megszokjam a bűnt, hogyha tényleg az életemet úgy veszi körül, hogy már abba belekapaszkodott, és abból én sokszor nem is fedezem fel azt, hogy nem jó úton járok. Három kérdést hoztam ide, amit Dávid maga is megkap, és ezt a három kérdést gondoljuk át közösen. Az első az, hogy Dávidhoz oda megy a próféta Nátán, és elmond egy kis történetet. Valószínűleg ez egy kitalált történet. A kérdés a történetből így hangzik, hogy éle még az igazságérzeted? Ez a tanító mese nagyon hasonlít a jézusi példázatokhoz. Talán Jézus is ezért szerette ezt a műfajt, mert olyan személytelenül, de mégis nagyon személyesen tud egy-egy történetet elmondani. Azt mindenki végig gondolhatja, és mivel mindenki azt gondolja, hogy nem rólam van szó, megalkothatja maga véleményét, gondolatát. Van, aki felháborodik egy-egy példázat kapcsán, valaki értetlenkedik. Néha a tanítványoknak is ezt meg kell magyarázza maga Jézus is. De valahol Jézus is tudja, és Nátán próféta is ezt a pedagógiát választotta, hogy a másik életén jobban feltűnik a defekt, mint a sajátomon. És hogyha ezt a tanítói történetet ő odahozza, akkor az én lelkemben is felébredhet az az igazságérzet, hogy ezt nem így kellett volna csinálni. Talán más emberek életében ezt mi is többször gyakoroljuk és észrevesszük, látunk nehéz életeket, tényleg nehezeket, és most nem is a megítélés szándéka miatt mondom, hanem azért, mert minket is elgondolkoztat. Egy-egy családi állapot, ez így nincs jól. Azok az emberek nem szeretik jól egymást, vagy nem szeretik eléggé egymást. Egy-egy olyan pillanat, ahol szülőre és gyermekre nézünk, majd nagyon szép ünnep van ez az édesanyák vasárnapja, és olyan jó lenne, hogy ez egy olyan igazi ünnep lenne. De látjuk azt, hogy nem minden édesanyja tud örülni a gyermekének, és nem minden gyermek ad hálát az édesanyjáért. Valami ottan nagyon nem jól működik, és ez úgy szemet szúr nekünk. Nagyon sokszor szoktunk azzal példálozni, hogy a médián keresztül mindig a rossz hírek jönnek, hogy bemutatja a tévé is, hogy mennyi nyomorúság van a világban. Talán egyetlen pozitívuma van a dolognak, hogy az igazság érzetünket próbálja még ezen keresztül is bántani Isten. Tetszik ez a világ? Akarsz ebben élni? Így jónak látod? Elfogadod? És mi ugye a karosszékből vagy a meleg fotelből nézve azt sopánkodunk mindig, hogy hát ezt nem én csináltam, ez nem az én művem, én ezzel nem értek egyet. De azért valahol nem is teszek ellene semmit. A világ úgy formálódik, ahogy mi is formáljuk. És Jézus is sokszor felhívja a tanítványok figyelmét, lehet, hogy ilyen kicsi képeket használ, hogy mustármag, akik ti vagytok, egy kicsi kovász, valami világosság, egy gyertyafény, egy hegyen épített városka, de ennek látszódnia kellene a világban. Hát Dávidnak az igazság érzete ezek szerint még megvan. Őt még zavarja azt, hogy ez így nincs rendjén. Ő a király, végül is tehet igazságos ítéletet. De Istennek most más a célja. Csak annyit akar megkérdezni, hogy megszoktad ezt? Megszoktad, és belesimultál, ebben élsz, és elfogadod. Ha ez így jó neked, de felbátorodik Dávid, és azt mondja, hogy ez így nincs rendjén. És azt hiszem, hogy ezzel mi is egyetértünk, és mi is ezt mondjuk ki. A második kérdés az már ebből születik meg. Éle még a hited? Van valami kontrolláló szerepe az életemben még a hitnek? Dávid a válaszát a haragában, vagy haragjában így fogalmazza meg, él az Úr, hogy az az ember nem maradhat életben. Annak meg kell halnia. Az Isten mérlegén meg tudom még mérni a történteket? Meg tudom még mérni önmagamat? Az élő Úrra mondom, mondja Dávid. Az ő életében még van szerepe Istennek. Ő azt gondolja, hogy neki még van Istennel olyan kapcsolata, hogy erre hivatkozhat is. Dávidnak a lelkiismerete szólal meg, de a lelkiismeretén keresztül Isten is, és ez a lelkiismeret szó, ez egy nagyon különös szó. Az eredeti kifejezések, ami latinban is és görögben is ezt adná vissza, hogy az emberben úgy megmozdul valami, a szó szerint azt teszi, vagy azt jelenti, hogy együtt tudni valamit. Együtt tudni. És ebben az együtt tudásban az van benne, hogy tudom én, hogy mi történt, de tudja valaki még rajtam kívül is, és ez te vagy. Nem a kicsi betűvel írt te, a másik ember, hanem maga Isten. A lelkiismeret szó ezért nem a pszichológiának a kifejezése, hanem az a teológiának a kifejezése. Az Istennel való kapcsolatból születik meg, hogy valamiről sejtésem van, amiről tudok én, hogy ez így nem igazi, de tudsz róla te is. És ez a kettősség, ez minden imádságát utána kitette Dávidnak is, és a mi imádságainknak is valahol ez adja az alapját. Nem csak én jövök rá dolgokra, én sejtek meg valamit az életemből, hogy ez nem igazi így, hanem nagyon jól tudom, hogy ez Isten előtt történik, és pontosan ezért zavar még inkább, hogy ez nem jó, mert ez Isten színe előtt történik, és ő ezt nem helyesli. Éle még a hited? Vajon az Isten bele tud-e avatkozni még a gondolatainkba, amiben már szépen lesimítottuk, legömböítettük már azokat az éles kérdéseket, amelyek megzavarnák a mi nyugalmas kis életünket. Azt a nyugalmas kis életet, amiről tudat alatt mi is tudjuk, hogy nem a helyes irányban halad, nem a legjobban működik. És akkor ezek után teszi fel a próféta kérdést, ami egy kijelentő mondatban fogalmazódik meg. Felismered önmagad? Ez vagy te. És ez nagyon melbevágja Dávidot. És azt hiszem, hogy mindannyiunkat melbevág, hogyha az Isten határozottan kimondja, hogy tudod, a világ nyomorúságát nem ítélkező módon szemlélned kellene. Ezt te idézed elő. Ezt te alakítod így. Valahol tényleg az, ahogy belesimult a mi életünk a mai világba, abból nem tűnik ki az, hogy mi az Isten népe vagyunk. Nem tűnik ki az, hogy mi az Istenhez tartozó embereként egész más értékrendet képviselünk. Ugyanazt tesszük, amit a világban bárki más tesz. És megszégyenít bennünket, hogy a hívő mi voltunkban is ott vannak azok a cégéres bűnök, amiket a világban elítélünk. Ha egy világban az egyik ember elhagyja a másik embert, akkor azt mondjuk, hogy világiak. De ha közöttünk történik meg, akkor ezt nem mondjuk. Hogyha valaki a világban lop, csal és hazudik, az egy bűnös gazember. Ha mi tesszük, akkor mi eltévedt báránykák vagyunk. De a kettő az ugyanaz. És ezt Dávidnak is be kell látnia. Te vagy az az ember. És nincs mire hivatkozni, és nem tudom azt mondani, hogy de én jobb vagyok, mert nem vagyok jobb ebben a pillanatban sem. Ugyanúgy felüti a fejét a hűtlenség közöttünk, mint mások között. És erre rácsodálkozik Dávid. Igazad van. Igazad van. Az Isten ajándékaiból élünk. Arról beszélünk, és azt mondjuk mindig, hogy az Isten gazdagsága hihetetlenül nagy. És mégis olyan irigy, sóvárgó szemmel nézünk embereket, és azt mondjuk, hogy de neki miért van annyi? Mit érdekel? Ha az Isten gondot visel rólam, akkor miért van ez az irigység a szívemben? Amikor az Isten annyiszor könyörül rajtam, akkor én miért vagyok olyan mugorva és könyörtelen másokkal, és miért küldöm el magamtól? Olyan szép az a példázat, amit Jézus mond az adós szolgáról. Amikor a szolgának annyi adóssága van már, hogy nem tud elszámolni az ura előtt, és olyan rengeteget engednek el neki. És utána kimegy az utcára, és találkozik a szolgatársával, aki valami kevéssel tartozik, és elkezdi szorongatni és ütlegelni, add meg nekem. Mitől vagyunk mi ilyen kicsinyesek? Aki az Isten annyi szeretet pazarolt már, hadd mondjam így, mert annyiszor próbálta újból és újból kezdeni az egészet velünk. Hogy létezik, hogy egy picit nem tudjuk szeretni a másikat, elviselni? Nekem mindig kedvesek azok a kifejezések, mert olyan őszinték, hogy Pál apostol fogalmazza meg egy-egy gyülekezetnek így, hogy szenvedjétek el egymást szeretetben. Nem azt kérem, hogy ölelgessétek egymást, csókolgassátok egymást, de szenvedjétek el egymást szeretetben, fogadjátok el egymást. Miért nem megy? Az Isten bölcs és mély szeretete szembesít önmagammal. látod, neked sem megy. Ne ítéld meg másokat. Viszont az Isten bölcs szeretete arról is szól, hogy nem is hagy elveszni ezzel. Pont a szeretetének a mélységét adja, hogy meg tudja mutatni egy-egy helyzetben, hogy milyen fogyatékosságaim vannak, hogy milyen hiányosságom van. És igen, nem volt egyszerű szembesülni azzal Dávidnak sem, hogy én egy gyilkos ember vagyok. Hogy valaki olyan vagyok, aki életet vesz el. Hogy úgy tekintek magamra, mintha én lennék maga Isten. Hogy én rendelkezek sorsokkal, életekkel. Mennyi élettel játszunk mi? Mennyi olyan felelőtlen ígéretünk van, olyan áltatásaink a másik ember számára, kapcsolatainkban nagyon sokszor előfordul, hogy csak húzzuk az időt, pedig nem tudunk dűlőre jutni, hogy akarjuk vagy nem akarjuk a dolgokat. Ez így nem jó. Te vagy az az ember. És az ember tényleg, ha így szembesül önmagával, el kell ismerje, hogy a legnagyobb harcok azok nem a külső ellenséggel vannak. Dávid egyetlen zsoltárt sem fogalmazott meg arról, hogy legyőztem Góliátot, de ügyes voltam. Köszönöm, Uram, az erőt hozzá. De megfogalmazott rengeteg bűnbánati zsoltárt, amiben elsírja a vétkét, és azt mondja, hogy igazad volt, Uram. Egy ilyen zsoltárból szeretnék egy záró gondolatsort olvasni. Az 51. zsoltár éppen arról szól, miután Nátán próféta ott járt Dávidnál, ő a következőket írja. Dávid zsoltára, abból az időből, amikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld le minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Adja Isten, hogy ez a mi életünkben is így legyen. Örökkévaló Istenünk, amikor másokat megítélve kritizálunk, akkor önmagunkat ítéljük el, és amikor megtanulunk egymásért imádkozni, akkor a saját szemünk is nyiladozni kezd. Köszönjük, hogy neked mindig vannak eszközeid, és vannak olyan szószólóid, akik a te ígédet hűségesen tudják felénk tolmácsolni. Nem arra tekintve, hogy mit akarunk hallani, hanem arra, hogy mi a te valóságos üzeneted. Segíts bennünket bölcsebben szeretni egymást is. Nem hagyni elveszni, hanem a segítő karunkat nyújtani egymás felé. Köszönjük, hogy ilyet is sokszor tapasztaltunk már, és köszönjük, hogy a te gyülekezeteidnek is ebben van a nagy ereje. Kérünk, hogy segíts önmagunkra találni. Engedd, hogy megmaradjon az igazságérzetünk, hogy éljen a hitünk, amelyen keresztül szólongatsz bennünket, és hogy mindig magunkra ismerjünk akkor, amikor szólsz hozzánk. Kérünk, hogy add nekünk ezt a csendes délutánt arra is, hogy egymásnak örvendezzünk, hogy egymással együtt legyünk, és erősíts meg minket a következő hétre, hogy a szolgálatainkban tudjunk téged képviselni, és azt az igazságot, amelyet tőled kaptunk. Kérünk, hogy így maradj a te áldásoddal mindannyian mi velünk. Amen. Közösen mondjuk el azt az imádságot, amelyet Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Kedves gyülekezet, egyrészt megpróbálok most nem sírni, de szerintem nem is fogok. Egy olyan történetet szeretnék elmesélni, ami velünk történt meg, és ez a következő dal, amit együtt fogunk énekelni, az Úr csodásan működik. És ugye ott is az a szöveg, hogy az Úr csodásan működik, de útja rejtve van, és hogy milyen hosszan formálja a terveit, és nekünk de sírni fogok szerintem, mindegy. Tehát, hogy milyen hosszan formálja a terveit, és hogy mi nekünk fogalmuk sincs róla, de hogyha átengedjük neki a gyeplőt, akkor ez jelentősen jobb ötleteket hoz elő, mint amiket mi kitalálnánk. Többen tudják a gyülekezetből, hogy szerettünk volna építkezni. Ugye adta magát a lehetőség, hogy a nagymamámnak itt a háza, ott föl lehet húzni egy ikerházat, és egy távolabbi családtaggal majd mi ott fölhozunk egy ikerházat. Hát ugye az Olival mindketten állami alkalmazottak vagyunk, és ugye bejött ez a csok, majd milyen jó lesz, azzal megtámogatnak minket, és a keveset, ami van nekünk, azt hozzátesszük, és majd fölépül az ikerház. És tavaly júniusban kezdtünk el utána járni. Mindenki azt mondta, hogy az lesz majd a baj, hogy nem vagyunk jogosultak, mindennek, minden követelménynek megfeleltünk. Az már ugye az elején látszott, hogy nem biztos, hogy ez a mi kevesünk, az, amit hozzáteszünk, az úgy elég lesz. De hát ez majd lesz valahogy. Nagyon sokat imádkoztunk azért, hogy az Isten rendezze az utunkat itt az egész helyzetben. Viszont sorra újra meg újra meg újra jöttek különböző akadályok, nem megfelelő szakember, aztán egyre több akadály lett a másik családtag felől, akinek nem ugyanazok voltak a prioritásai és a elképzelései, mint nekünk. És a végén már olyan szint, hát ugye mikor február közepén átköltöztünk anyukámékhoz, akinek nagyon nagy hála azért, hogy ott el tudnak viselni minket egy pici kis dackorszakos gyerekkel, és azért már szerettük volna tudni, hogy akkor pontosan hogyan is lesz ez az építkezés, hogy mondjuk egy évet kell ott lenni, másfél évet kell ott lenni, és ahogyan szép sorba kezdtek megdőlni a tervek, pedig már elindult a terveztetés, tehát volt egy alaprajzszerűségünk, hogy hogyan nézzen ki a ház, elkezdtek megdőlni ezek a eltervezéseink, így a prioritás különbségek miatt, és hát már volt egy pont, amikor azt mondtuk, hogy ennyit, tehát nem fogunk építkezni, mert már mindenki kezd kiborulni a családból, fogalmunk se lesz, hogy mi lesz. Tehát így volt a legrosszabb együtt élni, azt gondolom, szegény anyukámékkal, hogy ők se tudták, hogy meddig maradunk, mi se tudtuk, hogy meddig maradunk egyáltalán, hogy lesz, mi lesz. És elkezdtünk nézelődni, és valahogy eszünkbe jutott Zolival egy ilyen régi álmunk, 5 évvel ezelőtt, miatt még nagymamám meghalt, akkor még nem arra gondoltunk, hogy itt maradnánk, hogy hát így megyünk is a szeg fele esetleg, mert az úgy tetszik nekünk, az úgy szép helyen van, és hát a Jóisten is úgy rendezi, hogy ott még egy picit talán alacsonyabbak az árak is. És a lényeg az, hogy találtunk egy kis házikót, tehát ez volt 3 hete. Tehát 3 hete történt, terült ki, hogy nem fogunk tudni építkezni, és jelen pillanatban ott tartunk, hogy múlt héten aláírtunk egy szerződést, és még kell az imád, mert még a héten intézzük a banki ügyeket, de konkrétan egy olyan kis házunk lesz, ami majdnem hogy ugyanazzal az alaprajzzal rendelkezik, mint amit mi nekünk megtervezett a tervező. Ha minden jól megy, akkor július végén, augusztus elején költözünk be egy olyan házba, mert egy olyan helyen van, amit mi megálmodtunk erdőszélén. Kész van, tehát a kisfiunk az már oda fog születni, és egyszerűen szóhoz se jutunk Zolival, és bejöttek olyan plusz pénzek, hogy ki tudjuk fizetni, igaz, hogy nagyobb hitelt kell fölvennünk, de ki tudjuk fizetni, mert az Isten megtámogatott minket, tehát konkrétan megkapjuk álmaink házát, nem a szomszédban, mondjuk 20 percre innen, de egyszerűen az Isten egy olyan tervet készített el nekünk, amire mi álmunkban nem gondoltunk. Tehát soha az életben nem gondoltuk azt, hogy ilyen irgalmatlan gyorsan elrendezi a sorsunkat, és hát meg kellett tanulnunk azt, hogy az Úr csodásan működik, és sose felejtem, amikor szóltak nekünk, hogy elfogadta az eladó az ajánlatot, akkor így sétáltam a házba, és egyszer csak azt vettem észre, hogy ezt a dalt éneklem, úgyhogy énekeljük együtt.